Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy prépost lett Ficek László általános helynök, akit december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén választottak meg. Tennyek Csaba egriesek okiratban erősítette meg és hagyta jóvá a döntést, mint írta, 10 éve az egyház iránti elkötelezett hűséggel általános helynökként segíti az Egri Főegyházmegye kormányzásában főpásztori szolgálatomat. Az érsek kifejezte azt is, hogy nagypréposti tisztséggel járó jogok és kötelességek teljesítésében, különösen a káptalan életének irányításában is nagy bizalommal számít Ficek Lászlóra. A nagyprépost elsődleges feladata a káptalan, vagyis a kanonokokból álló testület vezetése. A Katolikus Karitász adventi adománygyűjtése december 31-ig tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat a rászoruló karácsonyának szebbétételére és a téli krízishelyzetek elhárítására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozásra is van lehetőség a karitász.hu honlapon. Adventi segélyprogram Tárjátok ki a szíveteket megnevezéssel. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. Orbán Viktor bejelentette, hogy nem lesz napirenden az orosz zárolt vagyon kérdése az EU csúcson, hozzátéve, hogy Magyarország győzelmet aratott. Mint kiderült, a belga miniszterelnök is vonakodott beleállni a döntésbe, mivel szinte az összezárolt orosz eszköz a brüsszeli Euroclear pénzügyi letéti intézményben van, így attól tartanak, hogy nekik kell visszafizetni, ha a tervezettől eltérően alakulnak a dolgok, tehát Bart Wever garanciákat követel. A magyar kormányfő az elmúlt napokban több alkalommal azt hangoztatta, az orosz vagyon elkobzása felér egy hadüzenettel. Orbán Viktor elutasította a közös uniós hitelfelvétel ötletét is, amely az orosz vagyon helyett merült fel Ukrajna támogatására. Magabiztos többséggel megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz kivezetését célzó Repower EU-t, ami megtétje az orosz cseppfolyósított gáz importját 2026 elejétől, míg a gázvezetéken érkező gáz importját 2027. szeptember 30-ától. A javaslatot támogatók szerint ezzel az Unió újabb lépést tett az orosz függőség megszüntetése felé, valamint az európai energiafüggetlenség kialakítására. A javaslatot Magyarország és Szlovákia is ellenzi, akik azt ígérték, ha a tagállamokból álló tanács is megszavazza a döntést, pert indítanak. Európa új korszak felé közeledik energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis végleg örökre kivezetjük az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Ursula von der Leyen leszögezte, az orosz vagyon mindaddig lefoglalva marad, amíg Oroszország de nem állítja a háborút, és megfelelően nem kártalanítja Ukrajnát. Közös kutatásról szóló megállapodást írt alá a MOL csoport és az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság. A magyar olajcég közleménye szerint ez megerősíti a MOL hosszú távú stratégiai jelenlétét a Kaszpi térségben. 12 év után emelkedik, 150 ezer forintról 300 ezer forintra nő az ingyenesen felvehető készpénz mennyisége a bankautomatákból. A magyar közlönyben megjelent a törvény, a változás február 1-én lép majd hatályba. A kormány újra elérhetővé teszi, a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja a pályázatot a Demián Sándor program keretében, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez a korábbinál is szélesebb körű, mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal kiegészítve támogatja a hazai mikro- és kisvállalkozások digitális fejlesztéseit. A pályázat 1 milliárd 100 millió forintos keretösszeggel indul, amelynek köszönhetően további 6-800 vállalkozás juthat digitális megoldásokhoz. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely Budapest csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szól. A fővárosi közgyűlés, a főpolgármester vagy az önkormányzati cégek akkor vehetik fel a segélyhitelt a Magyar Fejlesztési Banktól, ha nem tudják kifizetni a dolgozóik bérét. A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest jövő évi költségvetését. Az idén vásárolt 101 új korszerű mentőautóból újabb 43 áll szolgálatba, jelentette be a gépjárművek átadóján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, évek óta folynak a fejlesztések, mentőállomások épültek és újultak meg, valamint már másodszorra lecserélik a flottát. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, 17 ezer dolgozójuk idén 1 millió 300 ezer betegnek segített, és 50 millió kilométert tett meg az utakon. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég a folytatásban is, egyes részeken továbbra is párás, ködös a levegő, csak helyenként szakadozhat kicsit a felhőzet. Néha gyenge eső szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai munkatárs Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a műsor kínálatot. Elsőként meghallgathatják Szabó Magda a Danaida című regényének 30. részét, majd Kapcsolj rá című műsorunk szól. A 21 órai hírek után Silhouette című műsorunkban Kovács Barbara kétszeres világbajnok ezüstérmes, valamint többszörös európai és magyar bajnok sminkmester, kozmetikus mester hivatásáról mesél. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Az idén 125 éve született és 55 éve elhunyt Fekete István íróra emlékezik. Tétsné dr. Proper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján. Elsőként Pém Gilbert tanttal, Miskolc Vasgyári plébános teológiai tanár osztja meg gondolatait a szűk útról, majd Sik Sándor piarista költő Advent című művéből vett idézeteket hallanak Bozók Ferenc atya értelmezésében. Az óra második felében Fazekas Mária Gyöngyi szervita nővérrel az Öröm vasárnapjáról Bartók Beáta beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk. Európa téli arca átalakulóban van. Egyre ritkább a hó, és sok helyen már a fehér karácsony is csak emlék, erről is szó lesz a műsorban. Emellett beszámolunk a ferences jubileumi konferenciáról, melyet Várnai Jakab szerzetes a Szentföldi kusztúdiáról, Görföld Tibor egyetemi docens a naphimnusz nyomairól a modern teológiában, Salinó Émi gasztrotörténész a ferencesek fűszjéről beszél, az óra második felében Lélekszava című műsorunk szól. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban a szeretet jellemzőiről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 30. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Melindáról sok szó esett az elkövetkező hetekben. A lányt fel kellett ruházni. A szülői munkaközösség kitett magáért. Mikor Katalin bement az iskolába és megnézte Klics stafírungját, elszörnyedt. Ilyen babonásak vagy ilyen bűntudatosak az emberek? Mintha saját gyerekük gonosz jövője ellen védekeznének engesztelő ajándékokkal, vagy minden felelősséget el akarnának hárítani magukról amiatt, hogy szeptembertől januárig, míg Klics az iskolába járt, rá se figyeltek, vagy ha mégis azt mondták a gyereküknek, nem kell vele érintkezni, nem kívánatos társaság. Hullott Melindára a ruha, a fehér nemű, értékes külföldi csomagból kapott kabát is. Fekete holmia nem volt senkinek. Melinda hát mindenféle pasztelszínű ruhában töltötte a szigorú gyász első idejét. Katalin néha találkozott vele az utcán. A lány mindig köszönt neki, olykor rá is mosolygott. Katalin meg utána bámult. Valahogy szerette. Melinda a leglehetetlenebb időpontokban lépdelt át a téren, mindig a Mák utca felől jött, vagy arra felé ment. Az asszony meg is kérdezte Elektől, mi van azzal a nevelő otthonnal? Ezt a lányt folyton látni, akármilyen időpontban jön is a könyvtárból. Nincs ott felügyelet? Elek rosszkedvű volt. Klitsch nem bírta a bennlakók életét, mindenkivel összecsatázott, még az sem fékezte, milyen körülmények között került állami intézménybe. A lány nem szokta meg, nem is tűrte, hogy ellenőrizzék, hogy bizonyos időpontokban nem szabad elmennie hazúrról. Időnként megszökött, s bár kicsapással fenyegették, előfordult, hogy éjfélig se tért haza. Rosszabbul is tanult, mint bármikor. Osztálytársaihoz udvariatlan volt, mintha nem az ő ruháikban feszítene olyan elegánsan, amilyen soha nem volt még életében. Révész Cilit, akinek kis feladata volt, hogy külön foglalkozzék vele, szó nélkül otthagyta, amikor a folyosón hozzá csatlakozott. Még mondott is valamit neki, valami igazán nem olyat, amilyet illedelmes árva mond. Melinda kocsmába is járt, Gézuval karonfogva. Egyik tanárnője látta meg, akinek nem restelt odaköszönni a kocsma küszöbén, mintha minden a legnagyobb rendben volna. Elek nem tudta, mit csináljon. Napi tevékenységéhez, mint valami különös fantom, hozzátartozott Melinda, aki egyébként hozzátartozott Katalin napjaihoz is. Míg dolgozott, míg a könyveket válogatta, sokszor eszébe jutott, mit csinál most a Klitsch lány, melyik tiszteletre méltó részét tanulja tananyagának, mi mosolyog magában, s ugyan mit fognak vele kezdeni. Ez a gyerek nem való nevelő otthonba. Ez magánlakásba való, ahol csak külön vele törődnek, s megkapja azt az illúziót, mintha édes gyereke volna a háznak, sőt, előről kezdenek vele valamit, amit nyilván sose kapott meg. Kisbaba módjára oktatják arra, mi illik, mi nem, csak szeretettel, nem éjszokokkal, nem magyarázatokkal. Ez a Melinda túl sokáig élte a felnőttek életét, erre nem lehet normális nevelési módszerrel hatni, csak valami ártatlanabbal, naívabbal. Apa kellene ennek, vagy anya? Leginkább mind a kettő. Különös módon apa is jelentkezett, anya is. Mikor Hegedűsné bejelentette, hogy adoptálná a lányt, Elek még csak legyintett, nem is volt dühös. Haragudni igazán Gézu miatt kezdett, aki az iskolában kereste fel, s a folyosón közölte vele, hajlandó örökbe fogadni a kislányt. Mikor Elek elutasította, megpróbálta megvesztegetni, egy százast nyomott a markába. Katalin nem tudott enni, úgy kacagott, míg Elek ebéd közben elmesélte, micsoda sérelem érte. Oly komikus volt a kép, ahogy Gézu Elek kezébe csúsztatja Melinda vérdíját. Gézu később kiabált, fenyegetőzött. Azt mondta, Elek fasiszta, üldözi a dolgozókat, fel fogja jelenteni. Mindennek tetejében az Elek visszadobta százast, mint a lányok jelentették, Gézu Melindának adta oda. Melinda a zsebébe gyűrte, s köszönet helyett azt mondta Gézunak, kotrodj, majd beszélünk odahaza. Odahaza. Ez még mindig Hegedűséknél volt. A nevelő otthon igazgatója telefonált. Még egy kimaradás, ami után a kövérasszony hozza vissza valami átlátszó hazugsággal a gyereket, s nem fogadja be többet, akármilyen tragikus körülmények teszik is indokoltá. Hát mondd, mit csináljak vele? Kérdezte Elek. Senkije sincs ennek a nyomorultnak. Én még ilyen istenverte gyereket sose tanítottam életemben. Válóperük végtárgyalásán Katalin arra gondolt, tulajdonképpen ő az oka, hogy a férje megszerette Melindát. Klitschné halála idején már se szellemi, se testi mi voltához nem akarta, hogy köze legyen, nem tért vissza hozzá aludni anyuci szobájából. Minden régi érzését, érdeklődését elvesztette iránta. Csak épp elválni nem akart tőle, mert Somos Aranka emléke azt mondta, van a válásban valami szégyenletes. Hát még nem feltétlenül szükséges, nem szabad feloszlatni az otthont. Ám Katalin tudta, ha ő kilép Elek köréből, kell maga helyet szereznie valakit a számára. Elek nem tud meglenni rajongás nélkül. Oly jó gondolatnak látszott az árva gyerek, a fékezhetetlen, aki lejtőre jut irányítás nélkül, s akinek egy nagyon művelt, nagyon kiváló embertársasága kellene, hogy bele tudjon illeszkedni a világba. Simkó, mikor bizonyos benne, hogy az ő csodatételétől függ valami, képes arra, hogy csodát tegyen. Se Gézu, se hegedűség köréből nincs út semerre. Ha az ember anyja öngyilkos lesz, új életet szokásos kezdeni. Ő is ezt tette valamikor. Te olyan remek nevelő vagy, mondta Eleknek, másnak nyilván nem sikerülne, de neked bizonyosan. Ez a lány el fog zülleni, ha nem segítesz neki, foglalkozz vele külön. Nem ért ehhez sem az iskolát, sem a nevelő otthon. Ha köztet kell választania, meg hegedűség vagy Gézu között, csak nem képzeled, hogy nem melléd szegődik. Elek eleinte csak hümmögött, tűnődő volt, majdnem riadt. Aztán pár nap múlva megkérdezte, nem volna-e terhére, ha meghívná uzsonnára egy-két növendékét. Anyuci rákezdte Elek özvegykori intelmeit, Micó nem tetszését is tolmácsolta. Simkó hátat fordított anyósának, és a feleségére nézett. Változatlanul meg volt ugyan sértve a macska ügy miatt, de Melindáról csak vele tárgyalt. Rajszné elhallgatott, ingerülten nézett az ölébe. Katalin azt mondta, csak hívja meg a gyerekeket, ő szereti a fiatalságot. Örült is, mikor három kislány megjelent, jó uzsonnát adott nekik, segített Eleknek beszélgetni, ami nem volt könnyű, mert a két meghívott jó tanuló és Melinda így társaságban sem illettek össze. Reménytelen vállalkozás volt, mintha két házi és egy kedvetlen vadállatot ültettek volna egyazon asztal köré. Melinda illetlenül hamar fel is állt, azt mondta, mennie kell, különben nem kap máskor kimenőt. Mindenki megkönnyebbült, mire végre elment. A két másik lány hangjára talált. Azonnal pletykálni kezdtek Melindáról, milyen rossz kedvű, goromba, nem viszonos semmi figyelmet. Elek unta jó tanulóit. Katalin, aki az ablakhoz ment, hogy leeresse a redőnyt, látta a lányt. Futott a Mák utca irányában. Kimenő, nevelő otthon, engedély, nevetséges. Megy hegedűséghez. Mikor kiértékelték a délutánt, Elek maga állapította meg, nem jutottak előbbre. Melindát úgy látszik külön kell meghívni. Mindjárt másnap rendkívül dühös lett rá. A nevelő otthon megtelefonálta, Klics 11 után keveredett haza, alkohol szaga volt, s azt állította, Eleknél uzsonnázott. Elek reszketett a méregtől, lehívatta a lányt. Melinda nem tagadott semmit. Amikor a tanáriban szembe kerültek, azt mondta, utál az otthonban lakni. Hegedűségnél szeret lenni. Minden nevelő tanárja hülye. Elek még délután is ideges volt, míg elmondta Katalinnak, milyen arcátlanul nyilatkozott arról az intézményről, amely ingyen otthont ad neki. Annak a révész Cilinek zöld jersey ruhájában, akivel nem is akar szóba állni. Ő legszívesebben levenné róla a kezét. Mindennek van határa. Katalin békítette. Még nem foglalkozott vele külön. Elek lassanként lecsillapodott. Főleg, mikor az igazgató nyilvánosan megdicsérte, milyen türelemmel keresi ennek a kínos ügynek a megoldását, és milyen példás nevelői etikával gyógyítja ezt a szegény, sérült lelkű gyereket. Megkérte Eleket, próbálkozzék valami más módszerrel. Úgy látszik, a nevelő otthon ebben az esetben nem vált be. Készüljünk el a legrosszabbra, mondta félig tréfásan, félig komolyan az igazgató. Nem könnyű eset? Nem volt az. Elek minden hónapban egyszer hazahozta osztálya házi füzeteit. Az iskolai dolgozatoknak kötött volt a tematikájuk, ám otthoni fogalmazási feladatnak a maga ízlése szerinti tételt tűzhetett ki, s olykor őszintén elszórakozott tanítványai sajátságos eszejárásán, problémáin, míg átnézte, osztályozta és minősítette a kedvéért mindig különlegesen csinosan és tisztán kezelt füzeteket. Egy ilyen fogalmazás ellenőrző napon úgy éjfél körül bekopogtatott Katalinért Anyuci ajtaján. Rajszné már aludt, Katalin olvasott. Elek hívására kiment a szobából. Hirtelen visszatért valami a régi éjszakák leheletéből, valami erős, szuggesztív, az egykori testi szenvedély sürgetése. Eleken köntös volt, mintha feküdni készülne, de a baljában füzet. Soha azóta, hogy a macska miatt elhagyta az ágyát, nem hívta még, Most csak bámultak egymásra, egymástól is, önmaguktól is megriadva. Katalin rátette kezét hálóinge nyakára, mint a nagyon fiatal lányok, mikor először nézi meg őket férfi. Nem tudta pontosan, hogy történt, ami történt, utóbb nem is akarta elemezni, mert az emlékei azt mondták, alig ellenkezett Elekkel. Mint a részeg tántorult régi ágyába megint. Azon az éjszakán nem magyarázkodtak, nem esett szó a macskáról. Katalin a heves gyönyörűségben már meg a picike lábnyomokat felette el, amelyek ott árulkodtak a havon. Ágyneműje odaát volt anyucinál. Elek párnáján, paplanja alatt töltötte az éjszakát. Így még sosem aludtak, ilyen összefonódva, így szorítva egymás kezét. Elek alig bírt felébredni másnap, reggel rémülten kapkodta a ruháját, nem volt idő beszélgetni. Katalin nem mert anyucira nézni, mikor visszahozta szobájából a bevitt ágyneműt, pedig nyugodtan ránézhetett volna, mert anyuci arcán az üdvözültek boldogsága fény lett. Délután, mikor Elek hazajött, eszébe jutott a füzet, amivel előző éjjel kereste. Na nézd, mondta az asszonynak, ezért vertelek fel tegnap, ezt akartam megmutatni. Milyen szemtelen a védenced, ilyet még nem is láttam. Nyújtotta Klitsch Melinda füzetét. A házi fogalmazás címe ez volt. Vágyaim. Elek adott néha ilyen pedológ témákat. Kíváncsi volt rá, mire vágyik egy 16 éves lány. Klitsch Melinda fogalmazása két mondatból állt. Hibátlan stílusérzékkel, nem is folytatólagosan, hanem két külön sorba írt két mondatból. Vágyaim. Nem szeretnék én semmit. Nem szeretek hiába vágyakozni. Katalin szemét elfutotta a könyv. Elek is megvolt hatva, de azért szitta a lányt. Pökhendi, pimasz. Még azt hiszi, ez dolgozat. Azt hiszem, ez csak ugyan dolgozat, mondta Katalin. Kérlek, ne bántsd azt a gyereket. Már tavasz volt, közel a húsvét, nyitott ablaknál aludtak, mikor egy hajnalban csengőszóra riadtak. Előszobájuk ajtaján csengetett valaki, egyszerre ébredtek fel a berregésre. Réges-régen elmúlt az idő, amikor Elek megrémült két részek hajnali dörömbölésétől, Katalin meg kihajolt az ablakon, és nem értette, mitől ijedt meg. Simkó álmosan felkönyökölt, ásított, azt mondta, ugyan ki lehet az? Akkor virrat. Katalin felkapta a pongyoláját, anyuci is felneszelt, mire Elek kinyitotta az ajtót, ott álltak az előszobában mind a hárman. A házmesternek, akit beengedtek, nem volt jó kedve. Valami lány van len, mondta a házmester. Elek nagyot nyelt. A tanár úr tanítványa, az a Klitsch, akinek az anyja leugrott az ötödikről. Senki se válaszolt. Mielőtt kinyitok neki, gondoltam, megkérdezem, feljöhet-e? Szaj, ha az kérem, mint az anyja volt. Katalin lefutott a lépcsőn. Len égett a villany, ugyanolyan homályosan, mint azon az estén, amikor a macskát kereste. A kulcs belül volt a zárban, az asszony megforgatta, kitárta a kaput. Melinda a küszöben állt. Révész Cili kék kalapjában, kabátjában, mint egy nagyon finom, templomjáró kislány. Az asszony megfogta a kezét, és elkezdett rohanni vele, mintha veszedelemből mentené a lakás felé. Anyuci úgy állt az ajtóban, mint a gorgó. Ekkorra Elek is összeszedte magát, olyan dühös volt, hogy tegezte Melindát. Mi ez? Förmet rá. Mi csinálsz itt hajnalban? Miért nem vagy az intézetben? Nem mehetek, mondta Melinda nyugodtan. Azt mondták, ha még egyszer kimaradok, kicsapnak. Szerintem ki vagyok csapva. Hegedűségnél voltam idáig, de nincs értelme visszamenni az otthonba. Úgyse nyitnak ajtót. Maradhatok itt? Anyuci sikoltozni kezdett. Elek Katalinra nézett, mint aki nem tud dönteni. Már nem találta meg a pillantásával, csak neszeit érzékelte, ahogy motoz, ágyat vet az ebédlőben. Melinda letette Révész Cili kalapját, nyújtózott, azt mondta álmos. Elek elnézte, milyen természetesen mozog a lakásban, sokkal természetesebben, mint Kati, amikor ide került. Aztán oldalra kapta a fejét, mert mintha megütötték volna, Rajszné gyerekesen, keservesen felsírt. Flóra mindjárt az első napokban mindent elmondott neki magáról. Nem volt rendkívüli történet, amit elbeszélt, de Katalin bámulva hallgatta, milyen nyíltan, milyen természetesen bemutatkozik neki a szó minden értelmében. Mintha azt akarná mondani, a főnököm leszel, kérlek, tudj mindent rólam, szeretem, ha tüstént tisztán látsz. Ez a törögdi lány nemigen hasonlított a Hajdanpestre került Csándi Katalinhoz, maga Katalin se Nórához. Viszonylatuk mégis a Nóra-Katalin kapcsolatot idézte valamiképpen. Flóra ugyan elcsodálkozott volna, ha amíg locsog-fecseg egyszer csak valami titokzatos módon rájön, hogy Katalint Surányi néra, meg egykori, csak éppen kevésbé őszinte önmagára emlékezteti. És Simkónénak egy kis szerelvény is eszébe jut róla, amely ide-oda mozog az utcán, s felette a karbid lámpa fénye olyan kemény, hogy szinte eltörik. Flóra elmesélte neki, milyen volt Pista, akivel először próbálkozott, de akivel aztán széjjel mentek, mert hál' Istennek még ideje korán rájöttek, hogy nem illenek össze. Azért persze nem gondol haraggal Pistára, szép hónapokat bolondoztak át együtt. Akkor még Flóra Székesfehérvárt tanult, itt Törögdön rossz néven vették volna ezt a dolgot, mert Pista házas volt, s Törögd ilyen tekintetben még egy cseppet maradi, itt mindenkinek vigyáznia kell a jó hírére. Most hazajött, a helybeli állatorvos menyasszonya lett, ez már jó házasságnak ígérkezik, ő is kitáncolta magát, a vőlegénye is, nyugodtan megülnek majd egymás mellett. Katalin rámolt. Magyarázott is közben, hogy szeretné ezt azt a jövőben, s közben azon tűnődött, mennyi minden megváltozott az alatt a kurta időszak alatt, amennyi az ő Pestre való érkezése és onnan való távozása közé esik. Elképzelte magát, hogy megérkezik a Podmanicki utcába, s még az első vacsora közben ellapatyolja Surányi nénak a kis Sándor ügyet. Még hozzá is teszi, ő már kitáncolta magát, lehet komolyabb dolgokra gondolni. Mit szenvedett, mit sírt, mennyi kétel kínoszta, mennyi lelki furdalás. Flórán igazán nem látszott, mintha valami bántaná. Egyszerűbb lett az élet, lepődött meg Katalin. A fiatalok talán nem is tudják. Egész csomó dolog, amin mi sírtunk vagy szégyenkeztünk, nem téma, nem is probléma már. Katalin úgy érezte, veszített valamit e percben. Kis Sándorral való hajdani, vakmerőnek vélt kapcsolata nevetségessé, jelentéktelenné zsugorodott. Hogy mulatna rajta ez a Flóra itt, ha csevegéséért csevegéssel fizetne, s viszonzásul ő kezdené mesélgetni az életét. Halálra nevetné magát a kis Sándor ügyön, nem is értené. A lány hozta be neki a hivatalos postával együtt az első levelet, amelyet vagy 10 nappal Törögdre érkezése után kapott. Minden tartózkodás nélkül forgatta, tanulmányozta, elkérte róla a bélyeget az állatorvosnak, aztán azt kérdezte, te önmagaddal levelezel? A feladó valóban Simkó Elekné volt, és a címzett is az. Katalin azt mondta, a férje új felesége írt neki. Jóban vagytok? Érdeklődött Flóra. Persze. Simkó Eleknének Simkó Elekné, mondta tetszéssel a lány. Mikor nősült a férjed? Nem régen, felelte Katalin, de nem merte megmondani, mennyire nem régen, hogy alig 1 hete csupán. Miatta váltatok? Faggatta Flóra. Miatta? Klassz, hogy nem utálod, dicsérte meg a lány. Pontosan olyan hangon, mintha azt mondta volna, de jól ugrasz a trambulinról, vagy milyen ügyesen veted a kalapácsot. Sajnos annyi öreg van, aki nem bírja a férje új feleségét. Katalin felbontatlanul a fiókjába tette Melinda levelét, nem akarta Flóra előtt kinyitni. Flóra még kotyogott, egy alsó polcon ellenőrizte a katalógussal, rendben van-e hát minden, s még mindig dicsérgette őt, hogy nem olyan, mint más vének. Katalin elmélázott. Ezt is olyan érdekes volt átélni, hogy 35 éves korában öregnek számít, hogy Flóra is, Melinda is annak érzékeli. Nem mintha ő annak idején nem tartotta volna ősöregnek Kadarcs Júliát, aki igazán nem viselkedett klasszul az ő esetében, persze annak két fia is volt. Nem érdemes ezen gondolkozni. Elmúlt. Kadarcs Júlia utálta őt, mert szerette kis Sándort. Ő nem szerelmes már Elekbe régességen, csak Melindához van köze. Hát hogy tudna rá neheztelni akármiért?
Szabó Magda a Danaida című regényének 30. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szívem mindörökké át, olyan jó dicsérni téged. Magasztallak, hű atyám, mert megváltottál és élek. A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, feláldoztad magad a bűnömért. A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, szívem mindörökké áll.
Gondolat fel. lak Jézus.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!